Kedves hallgatóink! Sostársak gyógyító szeretet a gyászban címmel 21 és 22 óra között jelentkezünk. A sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorainkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trer Mária gyásztanácsadó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten áldotta szép jó estét kívánva, szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Ma esti műsorunk címe...
Bűntudat a gyászban?
A műsorunkat felvételről hallhatják.
Bűntudat a gyászban. Lehetséges? Van ilyen. Amikor a temetés utáni ügyek elrendeződtek, és az ember magára marad, eszébe jut sok minden. Szép dolgok, emlékek, de nehéz fájdalmak is gyötörhetik. Lehet-e bocsánatot kérni attól, aki már nem itt él? És vajon ő tud még velem kiengesztelődni? Vagy amíg élek, arra kell emlékezzek, mennyire nehéz volt az életünk? Néhány az életből vett példát mondok el Önöknek. Elkéstem. Már nem tudom megmondani, hogy ne haragudj. Egy életen át kell ezt a terhet hordoznom. Más. Bár akkor megtettem volna. Megcsaltam őt. Soha nem tudom jóvá tenni, mondta egy 86 éves férfi. Hallottam egy hölgytől, aki azt mondta, bár ne veszekedtünk volna annyit, hisz valójában ezek mind semmiségek voltak. Egy felnőtt gyermektől hallottam. Féltem a papot hívni, hát ha megérd az édesanyám. Pedig azt hiszem, inkább én voltam riadt. Nem tudtam vele imádkozni, ezt azelőtt nem szoktuk. Most kezdjem el, hogyan? Sokszor hallottam, hogy ha beengedem a kórházba, talán még élne? Vagy az ellenkezője? Otthon kellett volna tartanom, hogy békében köztük meghalljon? Megrázott annak az asszonynak a sorsa, aki férje után egyik fiát is kikísérte a temetőbe. Egy ideig hallgatott, zokogott, s elmondta, bár csak 26 évvel ezelőtt nem mentem volna az abortuszra. A harmadik megfogant gyermekemmel. Egy kórházi beteggel beszélgettem, aki elmondta, hogy hosszan szeretettel ápolta a férjét. Az utolsó napon történt az, hogy váratlanul a férfi felült, felmerkedett, mondott valamit, és az asszony nem értette. Legyintett egyet a kezével, és a férje néhány perc múlva meghalt. 5 év után sírva mondta el nekem, csak azt a legyintést ne tettem volna, és ezt még soha senkinek nem mertem elmondani, de belül nem tudom feledni. A gyászolók sorstársi közösségében arról beszélgettünk, hogy miféle bűntudat gyötörheti a gyászolót. Néhány testvérünk a Mária Rádió hallgatóinak őszinte vallomást tett érzéseiről.
Amikor a pápa látogatáson a Hősök terén már szolgáltam, akkor jó néhányszor szirénázva érkezett a mentőautó, és valakit olyankor mindig elvitt. Az egyik szirénázás, amit csak késő délután tudtam meg, az az édesapámnak szólt. Másnap a János kórházba az orvos keményen nekem szegezte a kérdést, hogy édesapjának súlyos tüdőrákja van. Most én elmegyek vizitelni, és a vizit végéig dönts el, hogy megoperáljuk vagy ne. Nehéz volt, mert nem vagyok orvos, és nem tudtam, mit mondjak. Próbáltam picit imádkozni, de valahogy nem sikerült. Valahogy nem voltam ott. Aztán nyílt az ajtó, és jött a doktor, és akkor mint egy szikra kipattant az agyamból, hogy Mi van akkor, ha megoperáljuk, és mi van akkor, ha nem? Kérdeztem vissza. Az orvos meglepte a kérdést, és váratlanul nagyon őszintén válaszolt. Ha megoperáljuk, akkor 2-5%-a van annak, hogy édesapja élve lekerül a műtőasztalról. Ha nem, van 13-15 hónapja az életéből, és a vége nagyon nehéz lesz. És akkor én kimondtam a szót, hogy nem operálunk, hazaviszem a kórházba. Aztán, ahogy teltek a hónapok, egy csodálatos ajándékot kaptam az Istentől. Egy régi pap barátom egyszer csak megkérdezte tőlem, hogy te, mi akadály van annak, hogy elvidd édesapádnak az oltári szentség? Technikai akadálya nem volt, de apa politikai üldözött volt, én meg a bezzeg gyerek, mert ami ott a munkahelyén satú volt, abból néhány dolog hazajutott. És akkor mindig engem szidott, hogy kicsik minden gazemberséget tőled tanulnak. És ő mindig a bezzeggel kezdte a mondatot, úgyhogy én már bezzeg gyereknek éreztem magam. Aztán be kellett menni a fizetésért a munkahelyemre, és ajutt meg rábeszélte az orvos, hogy vigyék be a kórházba. És olyan szívfacsaró második döntést is kellett hoznom az életembe. Karácsony előtt 2 nappal meglátogattam aput, és akkor testvérem előtt azt mondta, hogy te vigyél már innen haza a kórházba. Akkor viszont már nagyon nem akarták kiadni, mert ők már tudták, hogy ennyi nap van hátra. És akkor olyan nehéz volt mindezt végigcsinálni, és nem az egy nap, nem az a 2, hanem utána, ami jött, hogy ha hazaviszem, ha akkor megengedem, hogy megoperálja. És ezek a hak igazándiból néhány évig eltartottak. Az hozott megoldást, amikor végre ki tudtam mondani azt, hogy Uram Jézus, én azt próbáltam akkor imádkozni, hogy te tudod, hogy mi a neki a jó. Te tudod, hogy mi kellett az üdvösségéhez. Ekkor tudtam belenyugodni abba, hogy az Isten akarata ez volt az ő életében.
Beszéltem, mióta ide járok, és most a szüleimről is beszélek, hogy annak idején az édesapám eltörte a lábát, ágyba került. És hogy nálunk laktak, azért én minden reggel, mikor elmentem, a férjem is mindig beköszöntünk hozzájuk. És azon a nap olyan érdekesen megkérdezte tőlem, hogy igyekszel haza jönni? Mondom, igen. Nincs semmi dolgod, nincs. Ez volt reggel 7 óra, és 10 órakor látom a nővéremet, feketébe jön utána. És mondom, apu meghalt, azt mondja, igen. Annyira mehebe vágott, hogy akkor lehet, hogy még beszélt volna velem. És én hát sietve a munkába, hát csak ennyit volt. Az édesanyám utána 10 évig velünk együtt élt. Az édesanyám is olyan szép halállal halt meg, hogy reggel mondtam neki, hogy na most már ma én főzök. Azt mondja, jó van kislányom, hogy tipeget topogott, ugye ő is már 78 éves volt, de beteges volt. És megfőztem az ételt, hívom, hogy jöjjön. Belépek a szobámba, hogy jöjjön ki. és befelé volt fordulva, megmozdítom, és édesanyám megúrtam. Akkor nagyon 33 éves voltam, és nagyon fájt, hogy a többi három lány olyan hosszú szülői házban, vagy szülőkkel lehettek, és én ilyen kevés időt. De hát megköszöntem a jó Istenemnek, hogy azért mellettem voltak, és velem voltak, mivel én voltam a legkisebbik lány, és én elfogadtam a többi nevéremnek, ugye nagyobb családjuk volt. Hát a szülőkről ennyit, nagyon sokáig szenvedtem azért, hogy hát, na mégis, hát nincsenek szüleim, és talpra kell álljak, mert ott a családom. Most pedig, amikor a fiam is oda került, hogy a fiam is meghalt, és nagyon hirtelen szívinfarktusban halt meg, hogy miért nem hívtam még én este föl, hogy beszéljek vele komolyabban. És akkor éjjel nem, szóval nyugtalan voltam, és mondom, hát még csak 12, mondom, felhívom, hogy mi van vele. Azt mondja, hogy édesanyám, nagyon fáradt vagyok, majd reggel beszélünk. És reggel kapom a hírt, hogy szívinfarktusa volt, és meghalt. Tehát az a nyugtalanságom, ugye, hogy most nem telefonáltam ide, vagy nem beszéltem vele, de éjjel nem tudtam aludni, és felhívtam. És tényleg az volt, hogy fáradt volt, tehát akkor ő már érezte ezt, és hajnalban 5 órakor meghalt. Nagyon fájt, és mai napig is nehezen tudom ezt elfogadni, hogy mit maradtunk idősek, és a fiatalon 47 évesen meg kellett halljon. Nem tudom a szívemben úgy elfogadni, hogy odaadom a jó Istenemnek. Én mindig fogom. Ha a gyermekeket látom, akkor ha másik unokákat látom, akkor is látom bennük. Fiamat nagyon szerette a gyerekeket, szülőket. Hát bizony a jó Istenemet sokszor sértettem, hogy miért vetted el.
Amerikán volt a halálának az évfordulója. Azt hiszem, nagyon sokáig bánni fogom, amikor még nem tudtuk, de szívelégtelenséget kapott, és a nagyon mozgékony és mindent megtevő, és mindent megcsinál otthon is, ház körül is, gyerekekkel is, de jövő menőemben egyszerűen elfáradt. És nem akartam neki elhinni, hogy te nem tudsz gyorsabban menni. Te ezt nem tudod lehajolni, azt nem tudod megcsinálni. És aztán, amikor megtudtam a betegségét, de most, hogy én is megkaptam ugyanezt, és szívelégtelenségem van, és én is fulladok, és én is felszedtem egy pár kilót, attól, hogy nem mozgok, és most esik az le, hogy én mennyit morogtam azért, mert ő ilyen lett. És ezt már nem tudom neki megmondani, legfeljebb imádkozni tudok, és megmondom neki, hogy ne haragudj, de hát sajnos ez nyomja a lelkemet. A másik a fiam, aki ugye másfél éve halt meg, és mindig úgy köszöntünk el egymással, általában együtt imádkoztunk este, és mikor átment a szobájába, akkor keresztet vetett a homlokomra, én is az övére. És amikor elment, akkor mintha mondott volna valamit, és az a kereszt elmaradt. És én ezt azóta is bánom, hogy már mikor meghalt, és akkor sem jutott eszembe, hogy ezt megtegyem.
ez a gondolat, hogy az édesanyám még 9-en voltak testvérek, és ő középső gyerek volt, hihetetlen élni akarással, és legelőször a legkisebb testvére, ahogy a halt meg súlyos betegségben, és ő akkor beszélni akarta halálról velem, és én nem voltam hajlandó, tehát ő az igazából azt fogalmazta meg, hogy hát megkezdődött, elment az első, és elég durván visszautasítottam, hogy én nem tudok rajtad segíteni ebben, forduljál paphoz, hogyha ilyen gondjaid vannak. És hát ugye most, amikor ő utoljára ment el a 9 testvér közül, 89, illetve majdnem 90 évesen, 2 hónap híján, hát azt gondolom, hogy azt tartotta őt életben, ahogy akkor azt mondtam neki, hogy te túl fogsz élni mindnyájunkat, igazából ezzel ráztam le. Úgyhogy hát ma már biztos jobban tudnék segíteni neki a feldolgozásban, részben azért, mert ide jártam, vagy járok, ugye, részben pedig minden irodalmat szinte összeszedtem, és június óta ezeket a témájú könyveket forgatom.
Tényleg ez az elkésés, hogy az embernek mennyire kell arra figyelni, hogy van egy gondolatom, hogy valamit megteszek, hogy nem érdemes halogatni. Mert itt azt gondoltam, hogy hát olyan sok minden tennivalom van az anyuval kapcsolatban a temetés után, és majd fölhívom, majd elkérem azt a fényképet, és nem hívtam, és úgy kaptam a hírt róla, hogy hát, hogy rosszul lett, és meghalt. És ugyanebben az évben ez sajnos megismétlődött több esetben is. Hát ő ugye én tőlem fiatalabb nő volt, de 2 idős, egyik rokon, a másik az egy régi szomszédunk volt. Ott pedig az történt, hogy karácsonyi lapot akartam még tavaly írni, meg születésnapi lapot. Az egyiknél nem találtam a címet, a másiknál szintén nem találtam a címet. Az egyiknél nagyon kutattam, és kerestem, és mindenkit fölhívtam, és nem jutottam odáig, hogy egy használható címet kapjak. A másiknál is hát vissza kellett volna valakit hívni még telefonon, és akkor talán megtudom a címet, és akkor a halálhíreket tudtam meg. És tulajdonképpen mondhatom, hogy azok még olyan, nem mulasztások igazán, de mégis utólag úgy voltam vele, hogy miért nem sikerült még írnom, vagy beszélnem, de az anyu még akkor élt, és hát itt el kell, hogy mondjam, hogy az anyukám Alzheimer beteg volt, nem tudom, hogy ki ismerje.
Másik gondolat édesanyámmal kapcsolatban, hogy elég sokáig, tehát közel fél évig volt betegesen, és ott halt meg a kórházban. Ezen időszakra esett a karácsony is. nagyon sokat szenvedett, meg legyengült ő, ahogy bekerült a kórházba, és kicsit hullámzott az egészségi állapota. Beszéltünk a kezelő orvosával többször is róla, hogy jót tenne neki, hogyha amikor jól érzi magát, kerül, amibe kerül, csak egy napra is hazavigyük, hogy higgy azt, hogy ő nem annyira beteg, hanem éppen felerősítésre szól, mint ahogy évek során korábban is, és akkor egy kicsit ez valahogy érzelmileg erőt ad neki. Aztán, amikor azt mondta az orvos, hogy hát jó, vigyük, hétvégére megint gyengébb lett. És valahogy úgy állapodtunk, meg úgy beszéltük meg, hogy karácsonyra, néhány napra hazavisszük. Csak sajnos történt egy olyan, hát egy kórházi esemény mondjuk úgy, hogy december közepe felé valaki bevitt egy fertőzést arra az osztályra, és teljes egészével lezárták az egészet. Én, bár tudva, néha hívogattam, meg az öcsém is hívogattuk a kórházat, reménykedtünk, hogy hát ha vidékről jövünk, hát azért csak beengednek 5 percre, 10 percre, de hát sajnos nem, és így elmaradt ez a karácsonyi hazavitele is, pedig korábban is említettük az édesanyámnak, ő is mondta, hogy jaj, de jó lenne, meg szóval örült volna neki, viszont amikor rákérdeztem, hogy anyám, mondd, jól bánnak itt veled, illetve meg vagy itt elégedve, egyébként vagy 15 évig ugyanahhoz a kezelő orvoshoz jár, és nagyon meg volt elégedve, néha mondta, hogy haza lenne jó menni, csak karácsonyra. Utána meg azt mondta, hogy kisfiam, olyan jó érzem itt magam, itt megvan az orvos, tudok beszélgetni. És ott volt a gond, amit most mondtam, hogy karantén volt a kórházba jó egy hónapig. És képzeljétek el, amikor január közepe, vagy úgy 20-a körül ezt feloldották, hát szinte én voltam az első, aki ott voltam a kórház ajtajában, és egy olyan borzalmas dolog történt, hogy úgy leromlott az állapota, hogy szegényként megnémult. Csak ennyiket tudott mondani. Én akkor ott imádkoztam neki, meg vele mondtam, anyám, itt térdelek melletted, ott mondtam a mi atyánkot, fogtam a kezét, mondom, ezt fölajánlom a jó Istennek, hogy segítsen rajtad, és biztos, hogy jobban leszel, és biztattam, és hát sajnos nem. És ami ebben a legfájdalmasabb még, hogy tulajdonképpen én december 10-valahanyadikán tudtam igazából beszélni vele, és azóta semmit, bár mondtam, amit én akartam neki, biztos, hogy megértette, de gyakorlatilag arra sem volt képes, hogy válaszoljon. Utána úgy 20-a körül, vagy 30-a körül januárban szinte teljesen le is hunyta a szemét, gyakorlatilag nem is nyitotta ki. Borzalmas volt őt látni, és infúzió, meg csupa kék-zöld a karja, minden. És hát gondolom, hogy az állapotára való tekintettel is, meg talán az említett nővérhiány, meg rengeteg munkájuk miatt, mondjam azt, nem vitték túlzásba a gondozását, és szegénykémnek volt, amikor egy-másfél hónapig is nem mosták meg a haját, és amikor még beszélni tudott, mondta, hogy kisfiam, úgy viszket a fejem, meg minden. És képzeljétek el, ezt én nem tudom, hogy hogyan köszönjem meg a Jóistennek, néhányan már azt ismételve halljátok tőlem. Az szerdai napon halt meg, egy szerdai este. És képzeljétek, vasárnap el tudtam menni úgy hozzá, ez már február vége felé volt, 20-a körül, 20-valahanyadikán, hogy egy nővér segítségével megmostuk a haját, és az az ember, aki másfél vagy két hónapig nem tudott szólni, és egy jó hónapja a szemét nem tudta kinyitni, amikor befejeztük, én mondtam neki, hogy anyám, most jön a langyos víz, most a sampon, most megtöröljük, hunyva volt minden szeme, én tartottam, de nem tudta kinyitni, és az utolsó pillanatban, amikor azt mondtam, hogy na anyám, most készen vagyunk, képzeljétek el, ez az ember kinyitotta a szemét, és egyet mosolygott. És én nem tudom, hogy a Jóistennek ezt hogy köszönjem meg. Az édesanyámnak is, de a Jóistennek is. És nem tudom, ez talán egy picit enyhít azon a fájdalmamon, vagy lelkiismeret furdalásomon, hogy talán nem tettem meg éppen eleget, de szinte az utolsó pillanatban is ott voltam mellette.
Honnan tudom? Vélt vagy valós a bűntudatom? Még fontosabb kérdés, mit tehetünk, hogy lelkünkben béke legyen? Ha valós a bűntudat, például arrogánsan beszéltem vele, elhanyagoltam. Szükséges lehet Jézus elé vinni a bűnt. Ha ön katolikus, a gyónásban, ha nem, akkor hite szerinti módon. A Szent Gyónáskor Isten bűneit eltörli, soha többet nem hántorgatja fel. Nem emlékszik rá, teljesen megtisztít, még az emlékétől is. Más eset az, ha bánt, hogy például fogtam-e a kezét, vagy miért nem voltam pont akkor ott. Ha ön akkor úgy érezte, hogy el kellett mennie, akkor az úgy volt jól. Nem tudhatjuk, az Isten miért pont akkor olyan módon hívta el. A halál nem megváltoztatható, de a halálhoz való viszonyomat meg tudom változtatni. Őt akkor hívta el az Isten, amikor kész volt a vele való találkozásra. És valószínű nem azon múlik, hogy mit érzek itt most utólag a szívemben. A halál az Isten és az ő nagy találkozása. Isten többnyire annyi titkot fölt fel, amire szükségünk van ahhoz, hogy békénk legyen. A kísértő vagy a lélek szele fúj a szívemben? Általában igaz, hogy az ördög nyugtalanságot kelt, az Isten lelke békét ad.
Tulajdonképpen a testem és félemből álló ember halála után is tovább él, legfeljebb egy másik síkon. És földi testünkbe zárt lelkünk tud vele találkozni. Ezek a találkozások az egyik lehetőség, amikor ezeket a bűntudatokat lehet oldani. A másik, ami sokkal kézenfekvőbb és kereszténységünknek az egyik segítsége, hogy az Isten elé tudjuk vinni. Amikor valami a nagyon gyötör, mehet egy szentmisébe, ott, amikor az átváltoztatás van, felajánlani ezt a nyomorúságodat, hogy Uram, te tudod, hogy ebből mi az igaz, te tudod, hogy ebből mi a tiéd, mi a kísértés, mi az, ami elválaszt tőled, mi az, ami elválaszt a szerettemtől, mi az, ami esetleg olyan érzést ébreszt a szívembe, hogy megkeseríti, megnyomorítja az életemet. És ebben a felajánlásban ő, aki mindent gyógyít, az majd elveszi tőled. Elveszi tőled, és megtapasztalhatod azt az érzést, hogy igen, valamiféle jelet kapsz, ami a másiknak esetleg nem mond semmit, de neked mindennél többet, és ezáltal ő tudomásodra hozza, hogy te mindent megtettél, mindent, ami az erődből tellett. Gondold végig, hány olyan apróság van az életünkben, ami mellett a másik testvérünk úgy elmegy, mint a gyors vonat a villanypózna mellett. Nekünk pedig fontos, itt mondhatok olyanokat, hogy szoktam hozzá beszélni. És akkor közben kérdezett Mária, hogy na és, válaszolt rá? És akkor az volt a válasz, nem akkor ott és mindjárt, hanem önkéntelenül néhány gondolattal később, hogy igen, mintha hallanám a fülembe, hogy ne légylek már. És ez neked mindent mond. A másiknak ez semmit nem jelent, mert ő annak, amikor ez valójában elhangzott, nem volt jelen, nem volt részese. Ő nem tapasztalhatta ezt meg. És most, amikor a mai esténknek lassan a végére érünk, akkor én azt kérem, hogy abban a közös imádságban, amivel majd zárjuk ezt a mai estét, mindenki egy-egy ilyen gondolatot tegyen oda az Isten elé, hogy Uram, hát te tudod, hogy mi is az igazság ebbe. Adj valami jelet az életembe, amitől én nekem is könnyebb lesz, előbbre tudok menni, és megszűnik az a vélt vagy valós félelme, nyomorúságom, kísértésem, ami abból fakad, hogy vádolom magamat akárokkal, akárok nélkül. Tudod végig, amikor saját bűnöd van az Istennel szemben, amikor eljutsz oda, hogy mindezt megvallod és bocsátítsz tőle, akkor ha ez őszinte volt, és a bánat is őszinte volt mögötte, akkor amikor így letetted, megszabadultál tőle, és kb. Olyan lehettél, mint mikor a pici gyerek viszi azt a lufit a kezébe a madzagon, aztán elengedi csak egy pillanatra, de a lufi az már elindult, megy a maga útján, és már nem az övé. Neked is így kell elengedni mindazt, ami a veszteség élményednek kellemetlenségeiből fakad. Uram Jézus, engedd, hogy tiszta szívvel tudjuk mindazt a kezedbe tenni, ami bánt, ami fájdalmat okoz, ami kísértésként akár el is választ tőled, mert vád van a szívemben, hogy miért engedheted meg, hogyha itt vagy, ha jelen vagy, ha vigyázol rám. És Uram, add meg a szívembe azt a békét és szeretetet, amit csak te tudsz adni. Add meg a számomra azt a gyógyulást, amit csak te tudsz adni nekem, hogy mindezektől megszabadulva tudjak feléd repülni, mint a terhétől megszabadult léggömb. Kérlek, Uram, vezess, alakíts és formálj, és add meg a szívemnek a gyógyulást, a békét, hogy csak a tied lehessek, hogy beláthassam mindazt, hogy amit én akkor ott nem értettem meg, az beleillik a te üdvösség tervedbe.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Magyarország Sorstársak című műsorát hallgatták. Témánk az interneten keresztül meghallgatható a nap bármely szakában. A műsorral kapcsolatban meg szeretnék osztani gondolataikat, érzéseiket tapasztalataik, e-mailben szeretettel várjuk a következő címen. Sorstársak@mariaradio.hu Köszönjük, hogy hallgattak minket, és imádkoztak értük. Mára búcsúzik Kovács Ferenc,
Kovács Nétrel Mária.
Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!